járóbeteg ellátásban vettem részt, volt pszichiáterem, meg pszichológusom rehab előtt is, de velük nem voltam őszinte, mert nem akartam pszichiátriára kerülni, meg így semmit nem akartam, hogy rám kényszerítsenek igazából, tehát tök sok mindenben tényleg nem vállaltam fel, hogy én amúgy miket csinálok, meg hogy amúgy így a drogfüggőségemnek így a mértékét sose terítettem ki eléjük, úgyhogy ez csak itt a tini rehabon sikerült, mert itt már benn vagyok rehabon, tehát hogy innen már nem tudnak küldeni sehova.
Ez itt a Törzsd velünk a Függőség podcast. Ma is mellettem van a Duma Színház dramaturgia Dés Enikő, Hoffmann Kata, klinikai szakpszichológus, továbbra is kalauzol minket és irányt mutat a függőségek alvilágában, és egy különleges témához különleges vendégeink vannak. Az ifjúsági vagy kamasz rehabilitációról lesz szó. Az előző beszélgetésben pedzegettük, hogy hogyan lehet belekeveredni a kalamajkába, ma pedig arról lesz szó, hogy kifejezetten a bentlakásos intézményekben mi a segítségnyújtás módja. Perger Tünde, szociális munkás, addiktológiai konzultáns a vendégünk, aki Székesfehérváron az EDOK, az Egészségdok Közhasznú Alapítvány Gyermek és Ifjúság Addiktológiai Rehabilitációs Intézményének, magyarul az EDOK Juniornak. EDOK Rehab Junior?
EDOK Tini Rehab.
EDOK.
Vagy EDOK Junior.
Igen.
Vagy nem tudom, EDOK Junior.
Igen, munkatársa, és elhozta magával Est, aki a rehabilitációs program résztvevője, jelenlegi vagy egykori résztvevője?
Jelenlegi.
Az igen.
Mindig.
Az igen, és te már elmúltál 18 éves, igen. Tehát abszolút saját elhatározásodból jöttél ide, ami egy óriási bátorságra utal, tehát hogy én azóta is egyébként le vagyok nyűgözve, és próbálom itt palástolni, meg elviccelni a dolgot, de az, hogy itt van valaki a felnőtt lét kapujában, aki már megjárt magasságokat is, mélységeket is, hajlandó beszélni nagy nyilvánosság előtt, már hogyha ötünk és a néhány nézünk annak számít, az egy óriási dolog. És akkor csapjunk is bele magába a rehabilitáció. Neked hogy csöppent az életedbe pont ez a terület? Tünde.
Hát sokkal profánabban, mint ahogy ezt így illene itt mondani, de hogy én szociális munkás vagyok 23 éves korom óta, 25 éve, és mindig szenvedélybetegekkel dolgoztam, volt, amikor közvetve, volt, amikor közvetlenül, mert hogy hajléktalanokkal kezdtem, és aztán születtek gyerekeim, a férjem felépülő függő, ő szenvedélybetegekkel dolgozott, és akkor rajta keresztül jutottam ide erre a munkahelyre egyes után. Akkor kerültem az Egészségdok Közhasznú Alapítványhoz, és először felnőttekkel foglalkoztam, felnőtt szenvedélybetegekkel, illetve családkonzultációt kezdtem el tanulni, úgyhogy akkor felnőtt emberek családjaival kezdtem foglalkozni, és aztán 2021. szeptemberében létrejött a Tini Rehab, és akkor kezdtem el így tinédzserekkel foglalkozni ennek kapcsán.
És akkor adódhatná esnél is egy kérdés, hogy te hogyan csöppentél a rehabba, de nyilván nem szakmai.
Hát igen, én már nagyon mélyen voltam így a függőségemben, meg minden kristályfüggő vagyok alapjáraton, ami metamfetamin.
Ami pörget?
Igen, vagy? Igen, ez egy stimuláns, ez így az egyik ilyen legerősebb stimuláns tulajdonképpen, ilyen szintetikus. És hát már tényleg nagyon rosszul voltam, úgyhogy kértem segítséget, így sokáig kerestük, hogy hova tudnék elmenni rehabra, vagy így valami segítséget kapni, és így úgy találtuk ezt a helyet anyukámmal.
Uh-huh. És neked a kristály volt az első szered, vagy keresgéltél is?
Nem, én nagyon sok mindent kipróbáltam, tényleg így spideztem, először amúgy alkohollal kezdtem, füvesztem,
ezek a depresszások, a lassítók.
Igen, igen, de nyugtatóztam is, igazából mindent kipróbáltam, de így a kristály fogott meg igazán a végére.
És aztán eljutottál arra a mélypontra, hogy a szüleiddel együtt tudtál segítséget,
igen,
keresni?
Igen, közben amúgy voltam 2 évig egy elég toxikus és bántalmazó kapcsolatban egy másik drogfüggővel, és így utána, miután szakítottunk, voltam már annyira mélyen, hogy rájöttem, hogy segítséget kell kérnem, mert különben meghalok. Úgyhogy...
És a szüleid ebben partnerek voltak? Vagy kétségbe,
igen,
estek, haragudtak?
Hát biztos, hogy kétségbe voltak esve, mert igazából a közben is, meg anyukám azt mondta, hogy ezt egy traumának éli meg ezt az utóbbi 3 évet, de de amúgy nagyon örülnek, hogy így segítséget kértem, meg hogy most már rehabon vagyok, így nagyon büszkék rám, meg minden.
És azt mondtátok itt kamerán kívül, hogy 3 hónapja ismeritek egymást, tehát akkor te 3 hónapja vagy a rehab
igen.
program
része. 99 napja.
Ó, ez is olyan jó, ugye ezt mindig, nem tudom már hol hallottam, valaki ezt, pont ezt kritizálta, hogy milyen izé az, milyen felépülő függő az, aki így számon tartja, hogy hány naponta, hogy hány éve, vagy hány napja tiszta, hogy miért nem lehet ez az egészet elengedni, és még itt számolgat, hogy akkor még valahogy mindig rajta van a szerem, hogyha itt számolgatja, hogy hány napja nem szerezik. De hogy ez a felépülés.
Tehát meg szerintem ez így a józanság, vagy a józan identitásnak a része, hogy ő hány napja tiszta, meg hány napja józan. És nekünk a programunk másik része az, hogy a gyerekeket mindig, vagy a fiatalokat mindig hoz magunkkal, tehát elmegyünk konferenciára, a szüleikkel egyeztetünk mindig előtte, de hogy visszük őket, és bemutatjuk a programunkat rajtuk keresztül, pontosan azért, hogy a józan identitásuk is erősödjön, és hogy igazándiból példaként hozzák azt, hogy ők felépülő függők. És egyébként az első azon ritka klienseink egyike, aki önszántából jött, úgyhogy ünnepeltük is, amikor bevonult.
Már hogy a rehabra jött önszántából, nem ide.
De egyébként az jut erről eszem, hogy ennek tök szép lélektana van, mert igazából mindig hosszú távon lehet elcsúszni, de közben meg szerdáról csütörtökre, meg csütörtökről péntekre élünk mindannyian. Tehát igenis van valid számolni a napokat.
Igen. Meg az évek azok mindig napokból állnak, a napokból, órákból. És mindig kis dolgokat kell éppen mindig megcsinálni az, hogy következő órára vagy napra juss.
Nekem igazából azért fontosak a napjaim, mert mióta használok igazából, amit itt a rehabon teltek, ez így a leghosszabb idő, amit józanul töltöttem, mióta drogozok. Szóval nekem ezért fontos, mert minden nap igazából döntök egy saját rekordot vele.
Úgyhogy... Ez milyen jó tényleg, minden nap a saját rekordot döntöttek.
Igen.
És akkor voltak ezek szerint tiszta időszakaid, meg visszaeseseid?
Hát kint, amikor még nem fordultam senki a segítségért, akkor volt, hogy egyedül is megpróbáltam lejönni így a kristályról, meg éppen ami aktuális volt arról, de ez mindig ilyen 4 napokig tartott körülbelül. Tehát nagyon nem voltam benne sikeres, mert annyi dolog nyomott így, annyi ilyen problémám volt, hogy nem tudtam velük megküzdeni egyszerűen már dolgok nélkül. Uh-huh.
Úgy. És akkor az iskolában például észrevettek valamit, vagy?
Hát nem nagyon jártam be. Én minden reggelt úgy kezdtem, hogy nagyon kivoltam, nagyon szorongtam, úgyhogy volt, hogy csak így azt mondtam, hogy jó, ha már az első órámra nem érek be, akkor nincs is értelme bemenni. Úgyhogy belőlem inkább annyit láttak, hogy ha ott vagyok, akkor így alszok órákon, meg ilyen nyomott vagyok, meg kedvtelen, de hogy legtöbbször csak nem voltam ott. Uh-huh. De így sose kértek számon egyébként a drogozásért, mert valahogy ezt mindig tudtam elég jól így maszkolni, így leplezni ahhoz, hogy ne tűnjön fel, csak tényleg az, hogy így romlik a teljesítményem meg a jegyeim.
Hát meg ha ezt a kérdést valaki neked szegezi, akkor elég bátornak kell lennie a válaszhoz. És gondolom azért egy osztályfőnök, vagy nem tudom én, egy nyelvtantanár azért nincs arra fölkészülve, hogy megkérdezi, és ezt valaki
hát
ezt mondja.
Szerintem egyre inkább föl van, vagy hát nekem ez a tapasztalatom, hogy azért a középiskolákban az, hogy valaki drogozik, az már nem hat újdonságként, még a nyelvtanároknak sem.
Úgy elég jártam én.
Abszolút ez a tendencia, hogy az már nem ritka, hogy valaki drogozik.
Igen, csak inkább talán az, hogy a válaszra fel van-e készülve, hogy akkor viszont, ha tudom, akkor az, amit kezdenem kell.
Igen, csak
és ameddig meg nem kérdezem, addig.
Ebben is egy tök nagy nyitást látok, mert ugye hozzánk fordulnak iskolák úgy, hogy prevenciót kérnek, és kérnek mondjuk ilyen edukációs alkalmakat a pedagógusoknak, hogy mondjuk neki milyen kötelezettségei vannak, hogyha mondjuk találkozik egy gyerekkel, aki hozzáfordul segítségért, vagy hogy észreveszi mondjuk, hogy valaki drogozik, és nagyon sok pozitív példát látunk már. Szóval nekem most ezzel kapcsolatban ez a tapasztalatom. Persze én azért napi szinten látom ezt, meg hogy nagyon benne vagyok a tínédzserek szerhasználatával kapcsolatos munkába, de hogy felém ez jön, hogy a tanárok is egyre inkább úgy érzik, hogy nekik van ebben feladatuk. Most nemrég jártam addiktológiai konzultáns képzésre, és ott is voltak már tanárok, akik eleve ezzel foglalkoztak már az iskolában a képzést megelőzően, és nekem ez is azt mutatja, hogy egyre inkább érzékenyek ők is erre a témára.
Hál' Istennek. Mert ugye erről is nagyon sokszor volt szó, hogy a prevenció, a szervezet prevenció, a civil, ezzel foglalkozó civil szervezetek kiszorulnak, de hogyha a tanárok, meg az iskola pszichológus erre felkészült, akkor... És ez Budapesten történt, vagy?
Igen, én pesti vagyok. Így belvárosi, 9 kár. Úgyhogy 9. kerületbe járok suliba.
Hát itt van a környékünkön. Gyakorlat, mert pont ezen gondolkodtam, hogy hol lehet kristályhoz jutni, de konkrétan itt.
Azt mondta az első, hogy itt minden második kapuajban lehet drogot venni.
Igen. Ja, főleg, hogy itt a 8 kár. Azért ott van így a közepe ennek az egésznek, meg amúgy a külvárosban is, meg egyébként bárhol már így az idézőjeles pályafutásom során erre jöttem rá, hogy amúgy tényleg bárhol lehet bármit szerezni, csak ismerni kell az embereket.
De ez olyan, mintha te egy réteggel többet látnál, nem? Mint hogyha egy ilyen fóliát így ráraknánk Budapestnek a térképére, és te azon látsz még plusz útvonalakat, amiket mi egyáltalán nem. Igen. Tehát én itt ülök 46 évesen, és így azt mondanak, hogy akár csak füvet, tehát egy szerez füvet.
Mondjuk én laktam az Akácfa utcában.
Én férjem szoktam mondani, hogy ő is felépülő, és mi a Gárdon lakunk, hogyha ő dinnyésen kimenne az utcára, akkor ő rögtön tudná, hogy kinél lehet kábítószert venni, mert hogy a függőknek van, nem tudom, tehát hogy ők így tudják. Igen, hát van erre radarjuk, igen. Engem is meglep egyébként, hogyha azt mondja az eset, hogy minden második kapuajban, meg hogy pont beszélgettünk erről, mert ilyenkor óhatatlanul előjönnek ezek a helyek, hogy itt is voltam, itt is vettem, itt is szívtam, és hogy mindig rácsodálkozok erre, hogy ez valóban ilyen egyszerű.
Hát ehhez képest szerintem én így random oda mennék egy emberhez, hogy van-e eladó kábítószer. Szolgálaton kívül rendőr lenne, az biztos. És ugye kezdünk bal szerencséje. Ugye a rehabilitáció, a bentlakásos rehabilitáció, az már tulajdonképpen az ellátórendszernek, ha jól tudom, a legszigorúbb, legstriktebb formája. És azelőtt még van egy csomó minden ilyen, hogy hívják ezt a...
Amihez a
még
küszöbb.
Elég, küszöbb, alacsony, igen, küszöbb, alacsony küszöbű ellátás. Küszöbb. Igen.
Előgondozás.
Igen, amihez még TB kártyasekkel, tavaly beszélgettünk.
Igen, ez a felnőtt ellátásban van, azért a gyerekben lényegesen könnyebb, tehát a gyerekben könnyebb, vagy hát nem ennyire van szétszálazva az ellátórendszer. Nálunk van a járóbetegrendelés, és van a fekvő intézmény, a rehabilitáció.
Ez eldokkon belül?
Ez eldokkon belül van, igen.
És előző vendégeink, a Karcz munkatársai, ők egy ilyen járóbeteg ellátás. Bár nem tudom, hogy a beteg szó az is olyan furán hangzik.
Hát egészségügyi intézmény vagyunk, úgyhogy ezért maradt meg a beteg szó, de hogy egyébként persze. Igen. De a karcosokkal kifejezetten jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy voltunk egymás megnyitóján is.
Ők másfél éve működnek, ti mióta?
2021. szeptember.
Igen, akkor nektek sincs.
És mi is úgy kezdtük
még
egyébként.
Még végzősosztály.
Igen, hogy mi is úgy kezdtük egyébként, hogy járóbeteg ellátással az egészségdokkon belül, de aztán láttuk, hogy igény van arra, hogy komplexebb kezelést kapjanak a beérkező gyerekek, mint amit járóbetegben tudtunk ajánlani. Mert hogy ugye van, aki már nem kezelhető bejáróként, hanem sokkal intenzívebb foglalkozásra vagy terápiára van szüksége ahhoz, hogy felépüljön.
És akkor bővítettetek intézményt?
És bővítettünk, igen, és akkor a miénk lett az egészségdokban az ország első olyan intézménye, és a mai napig mi vagyunk az első olyan intézmény az országban, ahol duál diagnózisos fiatalokkal foglalkozunk, lányokkal, 10 lányt tudunk fogadni, és itt a szenvedélybetegség mellett a pszichiátriai zavarok és a pszichiátriai diagnózisok is szerepelnek.
Erről is volt az előző beszélgetés, hogy például valaki az ADHD-ját füvezéssel enyhíti.
Ja, én is ADHD-s vagyok.
De te ezt képest rápörgettél.
Ja, igen.
Egyébként ez fura, mert hogy az ADHD-sok általában pörgetőszereket szoktak használni, és nem nyugtatókat, mert hogy az agyban valamilyen funkciót kiolt az, hogy pörgetik tehát hogy pörgetőket használnak, stimulánsokat. Uh-huh. És pont az ellenkező hatását érik el, uh-huh. És ezért szeretik.
Igen, én is. Az az érdekes, hogy pörgetőktől tudtam sokkal nyugodtabb lenni, mint a lapjáraton. És attól fáradtam el, hogyha bekristályoztam. Uh-huh. Tehát ez ilyen paradox.
De ez behúzza a fókuszt, és akkor nem ezer dologra figyelsz,
hanem... Minusz.
Úgy éreztem magamat normálisnak, igazából idézőjelesen, hogy vagy be voltam speedezbe, vagy be voltam kristályozva. És egy ideig működött is, amúgy tudtam úgy járni suliba, hogy a teljesítményem is jobb lett egy ideig, meg jobban tudtam koncentrálni órán, De aztán így belőlt az egész, mert igazából tényleg így nem tudtam annyi pénzt keríteni, hogy megúsztam jól ebből az egészből, meg tényleg így egészségem is romlott, így a fizikai is, meg a mentális is. Mm. Úgyhogy rövid ideig működött.
Az egész. És erről is beszélgettünk, ugye, hogy az anyagiak előteremtése, és erről is beszéltek a karcos munkatársak, hogy megoldják a fiatalok. Tehát, hogy...
Simán.
Hú, és akkor 10 személy részére van.
Hát 10 lány van jelenleg nálunk. Igen, állandóan tele vagyunk. Van várólista.
Az nem para a várólista, mert hogy mi történik? De nyilván.
Para, de szerintem ezzel minden rehabilitációs intézmény küzd, hogy van egy nagy elszánás, amikor azt mondja a szenvedélybeteg, hogy ő bejönne, és ezzel mi a lányoknál is találkozunk, igen. És borzasztó, ez most ha tehát lelkesek, hogy igen, mindenképpen bejövök, abba akarom hagyni, de ez a szenvedélybetegségnek az egyik velejárója is, hogy jön a nagy elhatározás, aztán utána dugába dől az egész, de hogy mi erre fel vagyunk azért készülve. És igen, van olyan, hogy valaki várólistán van, várni kell, és aztán nem jön be.
És egyszer csak felhívjátok őt, hogy ha-hó, üres a hely lehet jönni.
Hát azt így nagyjából lehet tudni, mert van egy betegutunk. Uh-huh. Egyébként itt az előbb beszéltünk róla, hogy bekerülés. Szóval van egy betegutunk, ugye több módon lehet bekerülni az intézménybe. Mivel tinédzserekről beszélünk, én azt gondolom, hogy a motiváció itt azért másféle megítélés alá esik, mint felnőtteknél. Mi nem várjuk el, hogy egy tinédzser motivált legyen arra, hogy bekerüljön, és ezt nem szoktuk úgy elérni, hogy zárt, tehát nem vagyunk zárt intézmény, nálunk nyitva vannak az ajtók, bármikor ki lehet menni, bármikor el lehet menni, ezt próbáljuk nem azzal elérni, hogy zárjuk, és rácsok vannak az ablakon.
A házirend nem azt mondja, tehát a házirend nem mondja, hogy mikor távozhatsz el, de nem álltok ennek fizikailag útjában.
Nem, olyannyira nem, hogy éppen múlt héten, vagy hétvégén volt egy
ilyen. Igen, egy lány megszökött tulajdonképpen, kisétált az ajtón, és aztán így, nem tudom, baracskáról szedték össze, vagy 6 órával később, vagy mennyivel.
Tehát azért van hajnalban. De igen. Szerencsére ez azért ritka, meg sokat, sokat változott így az elejétől kezdve, amikor ez még rendszeres volt. Sokat fejlődtünk mi is, és a fejlődésünknek köszönhetően azért egyre ritkábban van ilyen, hogy valaki mondjuk megszökik. De hogy nem a motiváltság a fő szempont, ami alapján mi választunk bekerülőket, mert hogy nem gondoljuk azt, vagy hát hiú ábrend lenne azt gondolni, hogy egy tinédzser, aki éppen a szilaj korszakát éli, ő bejön egy intézménybe, ahol le kell adni a mobiltelefonját, nem beszélhet a barátaival, szigorú szabályok szerint kell élni, tehát a szigorú szabályok, az inkább a kereteket mondom, tehát hogy szabályok, keretek között kell élni, és hogy nem dédelgetjük magunkat ebben a hiú ábrendben, hogy de mindenki be akar jönni. Itt általában az van, hogy a szülők szokták ezt már nagyon égetőnek érezni, ezt a problémát. Ez van a legtöbbször. Ezt követi a gyámhatóság, akik szintén égetőnek szokták érezni, és akkor már a kiemelés előtt, tehát egy védelembevétel után, egy kiemelés előtt kerül be a gyerek, mint az utolsó lehetőség, hogy ne emeljék ki a családjából, és ez azért elég nyomós indok egy gyerek számára is. És akkor a kórházból, meg egyéb egészségügyi intézményekből, pszichiátriákról, gyerekpszichiátriai osztályokról szoktak még gyerekeket küldeni, orvosok, illetve vannak azon ritka fehér hollók, akik saját önszántukból döntenek úgy, hogy szeretnének változtatni.
És olyan van, hogy másik rehab mondja azt, hogy figyelj, mi megteltünk, de itt
nincs egy... nagyon másik rehab. Jaj. Tehát ami volt, az bezárt.
De egy ilyen, osztrák testvérintézmény.
Igen, Berlinből sokan jelentkeztek, bár is Amerikából is, hogy szívesen jönnének Székesfehérvárra. De hogy volt Szatymazon egy koedukált rehab, ami bezárt, ugye, egyébként ott mi fogunk az ő férőhelyük, tehát a férőhelyük szemét megkaptuk, és mi nyitunk most egy újabb rehabot ott lent az Alföldön, de hogy egyébként még az emberbarát, ami így koedukáltként működik, de a lányoknak, ugye is van Ráckeresztúr, akik a fiúkkal foglalkoznak, de hogy nincs is más lányrehab.
Uh-huh. És akkor te megérkeztél S, és kérdés volt, hogy járóbetegellátásban részesülsz, vagy egyből a rehabban? Vagy...
Hát, én eléggé tisztában voltam egyébként vele, hogy függő vagyok már így a végére, és így nem is volt, tehát hogy én nem gondoltam azt, hogy nekem elég lenne a járóbeteg, meg igazából senki. Elmentem egy ilyen meghallgatásra, vagy nem is tudom, ilyen felvételire ide a rehabba, és akkor ott így már egyértelmű volt, hogy tényleg erre van szükségem. Egy hónapot várnom kellett a bekerülésemre, amiért nagyon nehezteltem a tündiékre, de igen. Ja, de jártam egyébként, tehát járóbeteg ellátásban vettem részt, volt pszichiáterem, meg pszichológusom rehab előtt is, de velük nem voltam őszinte, mert nem akartam pszichiátriára kerülni, meg így semmit nem akartam, hogy rám kényszerítsenek igazából, tehát tök sok mindenben tényleg nem vállaltam fel, hogy én amúgy miket csinálok, meg hogy amúgy így a drogfüggőségemnek így a mértékét sose terítettem ki eléjük, úgyhogy ez csak itt a tini rehabon sikerült, mert itt már benn vagyok rehabon, tehát hogy innen már nem tudnak küldeni sehova.
Uh-huh. Ez is milyen érdekes, hogy ilyen megfontoltan, és ezt ilyen tudatosan azt így végig gondoltad. És ez egyébként gyakori, hogy, a bajban lévő tinik nem őszinték, most úgy nézettek rám, mint egy teljesen egyértelmű kérdést.
Tehát egy... Honnan jött?
Igen. Hol élt ez eddig? Igen, még...
Nincs meg az a kis tetőd, hogy minden második kapuajban mit lehet másni.
Igen. Akkor ezek
szóval, szerint... Igen. Nem, kérdezd meg, mert...
Igen, szerintem.
Szóval, hogy gyakori-e az, hogy a tinik megvezetik a szakembert?
Ja, persze, még büszkék is rá. Igen. Még a rehabon is van ilyen, tehát hogy ez nem olyan, hogy ők bekerülnek a rehabra, és onnantól kezdve tök őszinték. Hát folyamatosan, jó, most nem az esről beszélek egyébként, de hogy mert azt nem tudom, hogy őszinte, de hogy az a lényeg, hogy nem csak picc volt. Szóval, hogy ott sem, tehát mi azzal dolgozunk, amit ők behoznak, és lehet ott bármi, tehát hogy aztán ki szokott ez derülni, mert hogy mivel közösség alapú a terápia, azért az, hogyha valaki hordoz egy titkot, vagy csinál valamit, akkor azért ez elég hamar kiderül, mert elmondja a másiknak, akkor ott már felelősség van, úgyhogy nem nagyon szoktak ezek a dolgok titokban maradni, de hogy mi tudjuk, hogy ez létezik és van, és mi ezzel együtt dolgozunk, hogy ez bármikor lehet, és lehet, hogy a fele sem igaz annak, amit mond, de bízunk abban, hogy a terápia attól terápia, hogy ő ebben őszintén van. Mert ha nincs őszintén, akkor nincs miről beszélni, abból nem lesz gyógyulás. És szerintem a gyerekek ezzel tisztában vannak, hogy ez a lényeg. Mert őszintesség nélkül nincs felépülés. És szerintem ezt így ők tudják is.
Egyébként ez megint egy olyan mondat, amiben már sokat szóra derül ki, hogy bizonyos szempontból a felépülőnek sokkal nagyobb lehetőségei vannak kellő önismeretre, meg pszichológiai érettségre, mert tehát, hogy alapfeltétel az őszinteség magaddal és mással, míg én, aki nem is vagyok szerhasználó, ezt nem feltétlenül gyakorlom a hétköznapokban.
Ez igen, tehát hogy az a nagyon érdekes, hogy a lányok csoportjaira, ha beülök, én mindig ezzel szembesülök, hogy nem felépülőként mennyi tanulnivalom lenne a 15 éves felépülőktől, akik mondjuk úgy jeleznek vissza egymásnak, hogy ezt tanítani kéne, hogy az asszertivitást hogyan gyakorolják, hogy hogyan beszélnek egymással, hogy hogyan oldanak meg konfliktusokat. Tehát számomra mindig meg szokott könnyeltelni a szemem, hogy ez mennyire jól csináljuk azt, hogy ők ennyire jól csinálják, miközben nekünk felnőttként, még akár mondhatom azt is, hogy akár ilyen munkatársi szinten, vannak ezzel nehézségeink, és szupervíziónk van, meg mindenféle technikákat használunk arra, amit ők már, mit tudom én, egy 3 napos rehabos képzés után tulajdonképpen zsigerből tolnak.
És ők ezt pontosan látják is rajtatok.
Ja, szoktuk is mondani, hogy nagyon fontos, hogy mi jól legyünk, mert ha mi nem vagyunk jól munkatársak, azt azonnal leveszik a gyerekek, és akkor ott abból anarchia lesz. Tehát ezzel most így viccelődünk, de ez tényleg így van. Ez mennyire így van, hogy amikor elindítottuk a rehabot, és még minden olyan nagyon kusza volt, és még nem tudtuk, hogy mi lesz, annyira le lehetett venni a gyerekeken a mi bizonytalanságunkat, hogy sokkal több szabályszegés, sokkal több szökés. Az előbb ugye mondtam, hogy most már egyre kevesebb van, és ez azért van, mert hogy mi is nőünk fel ehhez a feladathoz felnőttként. Nekem szerhasználó kollégáim vannak, tehát hogy felépülő függők a kollégáim 80%-ban, megvan ennek az előnye is, meg a hátránya is, de hogy pontosan ezért mi folyamatosan gyakoroljuk ezt, és nagyon örülök, hogy ez így van, mert hogy ez nagyon sokat segít a terápiában.
Egy felnőtt terápián is előfordul nem ritkán a megvezetés, de én magamon is vettem észre, hogy önmagamat is vezettem már meg, és kimondtam egy mondatot, vagy elmeséltem egy történetet, és arra jöttem rá, hogy Atya Úristen, nem ez egy részigazság maximum, amit mondok, és az egy nagyon hosszú önismereti út, mire eljutok odáig, hogy tudom, hogy mi az őszinte, és rálátok arra, ami nem őszinte, és ez nagyon nehéz.
Igazából az a jó ebben a közösségi terápiában, hogy így a terápiás társaimmal megérezzük egymáson, hogyha valaki nem mond igazat, vagy hogyha valaki őszintétlen, mert mivel így össze vagyunk zárva 24 órában naponta, ezért így tényleg, hogyha valaki bármilyen terhet cipel, valamit nem mond el, az így látszik rajta, így levágós, meg szokták azt mondani, hogy ilyen dörzsölt drogosok vagyunk, és tényleg, hogyha valaki valamit próbál manipulálni, így a rendszer meg tényleg így valami hazugsága van, az is feltűnik. Tehát biztos lesz legalább egy valaki, aki azt mondja, hogy na, ez valószínűleg nem így van.
És tükröt tartatok? Tehát, hogy igen, valamilyen formában visszajelzitek, igen, hogy...
Vannak ilyen visszajelző köreink, úgy hívják, hogy forrószék, amikor tényleg van egy ember, akit kinézünk, hogy neki szüksége van visszajelzésekre a fejlődéséhez, és akkor tényleg pozitív és negatív visszajelzéseket adunk így a működésére. Szigorúan nem a személyére, mert ugye nyilván az, hogy valaki, nem tudom, szereti a kék színt, az nem egy probléma. De vagy az, hogy mondjuk a társaim vezeti el a feszültséget, az meg igen, és ezeket mind visszajelezzük.
Az ő életük folyamatos visszajelzésből áll. Tehát és az érzelmeik kifejezéséből. Voltunk hétvégén egy konferencián, és akkor ott jegyezte meg valaki, hogy elképesztő, hogy mennyire tudnak reflektálni a saját érzéseikre. Ugye amit a terápiás alapok, azok a kognitív terápia, van benne Minnesota és sportásmodell, tehát ilyen eklektikus terápiával dolgozunk, de hogy az egyik ilyen nagyon fontos dolog az, hogy ők így felismerjék az érzéseiket, egymás érzéseit, hogy tudjanak erre odafigyelni, hogy empatizálni tudjanak, és hogy a visszajelzések így ez alapján tudjanak működni. És tök jól működik.
Na, milyen jó, mert én utána néztem a honlapotokon, hogy van kognitív viselkedés terápia, sématerápia, dinamikus rövid terápia, portásprogram, és élménypedagógiai elemek, de így, ahogy te ezt elmondtad, ez is sokkal jobban hangzik.
Igen. Az a terápia lényege, mi folyamatosan dolgozunk ezen, mert hogy mindig van csiszolnivaló. Ugye ez portásnak indul, de hogy semmi, tehát nem volt.
Mi a portás, azt mondjuk már.
Tehát, hogy a kompetenciákon alapuló terápia, de erről majd megbeszéltük az S-sel, hogy ő fog beszélni, és hogy ez egy ilyen kompetencia alapú terápia, amit felnőttekre alkalmaznak. De ugye így tini rehabon ez nem igazán volt még, tehát tinikre szabni vagy alakítani, ez egy folyamatos, tehát ez egy folyamat. És azért mondtam, hogy a kognitív modell, a portázs modell és a Minnesota keveréke, mert hogy próbáljuk ezt ilyen finomítani, hogy ez tinédzserek számára emészthető legyen, mert nem ugyanaz a korosztály, nem ugyanaz a felelősség, nem ugyanaz a teherbírás, nem ugyanaz a terhelhetőség. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami a felnőtt portázs modellben működik, a kollégáink nagy része portásban gyógyult, vagy portásban épült fel, de gyerekeknél nem.
Tudom, hogy 12-től 18 éves korig fogadtok betegeket, de hogy így, azt mondjuk, hogy fiataloknál ez működik, de gondolom azon belül is más működik,
ja,
egy 14-es,
persze,
meg egy 18-es.
Nem is szokott tetszeni, ahogyha azt mondjuk, hogy egyéni terápia zajlik, mert ugye a következmények is mások, mondjuk itt szabályszegésnél. Hogy mondjuk van, akinél erősebb következményt hozunk, van, akinél kevésbé. Pont azért, mert egyéni terápia zajlik. És ezt mindig ki is szoktuk hangsúlyozni, hogy egyéni terápia zajlik, és hogy nem mindenki kapja ugyanazt a következményt például. Mert más egy 13 éves gyerekkel, mint egy 18-al.
És van 13 éves?
Van, persze. Van.
Ja, most nem ő 14,
ja, már 14,
de kicsit.
Hogy repül az idő.
Igen. Ja.
Mikor bekerült meg 13?
Akkor beszéljes a magáról, a rehabról. Tehát te egyszer csak megérkeztél, azt mondták, hogy fölvesznek, vártál egy hónapot, jöhettél, és megjelentél a kis táskáddal?
Igen, igen. A szüleim hoztak el. Igazából fáradt voltam, meg minden bajom volt. Így úgy működik, hogy amikor bekerül valaki, az első 3 napban egy belépő szakasz nevű szakaszban van, ami igazából tényleg csak abból áll, hogy így orientálódunk a rehabon, megkeresjük az ágyunkat. Van egy kis mentorunk, aki egy idősebb rehabos, aki így bevezet minket a közösségbe.
Hangsúlyozom, 12-18 éves emberekről beszélünk. Tehát
de hát, az idősebb a felépülésben idősebb.
Igen, aki régebb óta itt van, aki már egy következő szakaszban van, így a gyakorló szakaszban. De hogy igen, első 3 nap az belépő. Olyankor még általában mindenki így nem tudja, merre van arccal, aki bejön, meg így. Ja, én sem nagyon tudtam, még nagyon szorongtam, meg még ilyen, tehát elvonásom is volt igazából, meg ez így erre is van kitalálva, még akkor ehetünk, amikor akarunk, még úgy kicsit kevésbé kell tartanunk ezt a szabályt például, hogy nem lehet akkor enni, meg lehet mondjuk még aludni napközben, meg ilyenek. Tehát így, igen, aztán automatikusan átváltunk újonc szakaszba, ami pedig egy legalább egy hónapos izoláció, és addig csak egyszer jöhetnek látogatóba a szüleink, és ezen kívül nincs telefonidőnk, nincs levelezni lehet, de azt is ilyen mentorok által átolvasott leveleket lehet csak elküldeni. Szóval az első hónap a legnehezebb, mert ott tényleg így levágnak minket a külvilágról. A
levelezés az e-mail vagy posta?
Kézzelírott postai.
Igen.
Lebélyegzett. Mondjuk zárt borítékba.
Engem még arról is levettek, mert nekem az volt kicsit a kattom így az első pár hetemben, hogy nagyon sok mindenkinek akartam írni. Tényleg, vagy 10 levelet megírtam, hogy ne, én ezt most elküldöm, és beszélek minden barátommal, és de hogy így nem lehetett, hogy figyeljek egy kicsit magamra, meg arra, ami benn van, és így menjek be a közösségbe, így legyek a része, vagy így kezdjek el beintegrálódni, úgymond.
Meg olvastam ilyet, hogy címerkészítés, vagy mi zajlik
még az első? Az is még az első 3 napban van. Az egy ilyen, összeírjuk, egy ilyen kis címer alakú izé van rajzva, vagy papírra, és akkor nem tudom, ilyen, mit akarunk elérni a terápiában, és akkor ezt így felírjuk az egyik sarokban, mondjuk egy szimbólumot, amivel jellemeznek minket, nekem egy cica. Én nagyon szeretem a cicákat, de hogy van akinek ilyen bolygók, vagy nem tudom, valakinek virág, és akkor meg ilyen, nem tudom, ilyen belső értékeket rajzolunk rá, mint mondjuk, vagy így írunk rá, hogy mondjuk megbízhatónak gondolom magam, és akkor azt odaírom. Ja.
Mm. És ez végig utána kint van az ágyad igen, fölött, és mindig emlékeztet?
Nem az ágyunk fölött, erre van egy ilyen kis, hát így fel vannak akasztva a falra a közösségi térben. Ja, és akkor így mindig tudjuk, hogy hányan vagyunk, még ha valaki elfelejti, akkor is, mert a hány címer, annyi ember. Mm. És amúgy tök érdekes így utólag visszanézni, hogy mondjuk, hogy miket írtunk rá, így 3 naposan körülbelül, tehát ja, így utólag elég vicces.
Mm. És utána belépsz a következő szakaszba.
Igen, ami pedig az újonc. Ott ugye tényleg ez az izoláció, meg 2 hétig van velünk a kis mentorunk, aki ugye az idősebb terápiás, és utána már minket vonnak felelősségre. Tehát, hogy vagy hát az új beköltözőt vonják felelősségre a dolgokért, amiket csinál, vagy nem csinál, mert az első 2 hétben még nem. Akkor még a kis mentorának kell átadnia neki a dolgokat, tehát nem őt vonják felelősségre, hogyha bármit rosszul csinál, mert még nem tudja, hogy hogy kell. De, ja, meg vannak...
És fogadhatsz látogatót például? Vagy kimehetsz?
Nem, újoncban még nem nagyon lehet kimenni. 2 hét után jöhetnek a családtagok látogatni 1,5 órára. Úgyhogy...
De nem fejenként, hanem összesen, tehát egy látogatási alkalomban.
Igen, hétvégén.
És akkor becsődülnek.
Igen, mert nem, maximum 2 fő, plusz egy kiskorú gyerek.
Tehát kis és akkor gondolom ez, hogy jól vagy kislányom, minden rendben van.
Mindenki sír.
Mit hozzunk?
Igen, sír a beköltöz, hogy haza akar menni, az anyukája azt mondja, jó, hazaviszlek. Általában itt szokott az első látogatás zajlani.
Hát, vagy nem. Én igazából nem. Még nem tudtam akkor annyira, hogy mit mondjak nekik, csak ilyen, meg vagyok amúgy, kösz, hogy jöttetek, de hogy így, ja, nem tudom. A második látogatásomon már jobban kivoltam akadva, hogy amúgy addigra már egy kicsit kiidegelt a közösség, úgymond, de ez is
túl. Kiidegelt?
Igen, mert azért...
Magad a többieken?
Hát, azért így a gyerek zsivajban benne lenni, meg ahhoz képest, amiben mondjuk én kint voltam.
Még a zsivajonnak, nem?
Ja, igen, ezt majd igen, erről majd mesélek.
Hangosak. Meg nem tudom, nekem fura volt az, hogy tini lányokkal vagyok körülvéve, mert én egy fiú társaságnak voltam a része, mert ugye én is így transznemű vagyok, aztán fiúkkal barátkoztam alapvetően, meg egy csendes, nyugodt erdőben töltöttem az időmnek a nagy részét, úgyhogy ahhoz képest ez nagyon nagy változás volt, hogy tényleg 0-24 nálam fiatalabb lányokkal vagyok összezárva, de igazából tényleg hozzászoktam egy idő után, hogy így beorientálódtam a közösségbe. Mm. Ja.
És nincs az, hogy hú, de mennél, de nem is az, hogy kiszöknél valami, hanem csak legalább a boltba, vagy...
De az így megvan, meg most is amúgy, hogy idejöttünk, az is ilyen tök jó volt, mert azért ritkán járunk ki helyekre. Nyilván átmegyünk a dokba, mert a rehabnak az épület az nem ugyanaz, mint ahol az egészségdok van, tehát ez 2 külön épület. És oda mindig van egy séta, oda mindig kiszokták magukat sminkelni a lányok, hogy így történik valami izgalmas, de hogy ja, ott az elején főleg nagyon hiányzott az, hogy tényleg csak elmegyek sétálni. Uh-huh. És akkor az úgy, igen. De legalább vannak edzések, tehát a mozgás az legalább nem marad ki. Igen, heti 4 edzésünk van, abból 1 jóga szokott lenni, ami amúgy, én ezt tökre szeretem. Én így tök sok izmot felszedtem így rehabon, mert már nagyon le voltam épülve tényleg fizikailag, amikor bejöttem, aztán most meg itt eszek rendesen, meg edzek, úgyhogy így, úgy is érzem magam, mint aki erősebb lett így az edzések által.
Ja. Edzés hátnevelő.
Igen, igen. És akkor ez az újonc szakasz, és akkor még mindig csak hetekről beszélünk, és aztán jön a, nem tudom, a mesterszakasz a vége.
Igen. És ezt követi a gyakorló.
Igen. Gyakorló szakaszban már vizsgázni kell, mert ugye belépőből újoncba automatikusan, ahogy leterik a 3 nap, átmegy az ember, viszont újoncba már akkor jönnek be a kompetenciák, 2 kompetenciát meg kell tanulni, a segítségkérést és a felügyelet elfogadását. A kompetenciák amúgy ilyen készségek, képességek, amiket itt fejlesztünk a Rehabon. Tehát, ja, és ezek így le vannak vezetve, van hozzá kis...
Silabusz.
Mindegy, ez a sok szó sem hangzott még el itt a podcastban. Kis KT.
Tehát ezeket meg kell tanulni körülbelül fejből, segítségkérés, felügyelet elfogadását, és akkor azt kell felmondani, plusz alkalmazni. Tehát tényleg, hogyha valami bajunk van, akkor kérjünk segítséget, meg fogadjuk el a felügyeletet a mentoroktól mondjuk. Mm. Meg így a társainktól egyébként. Tehát hogyha mondjuk, tehát egymástól is el kell fogadnunk a felügyeletet, hogyha én azt mondom valakinek, hogy léci, beszélj halkabban, mert nagyon ideges vagyok, akkor azt neki el kell fogadnia, mert tényleg így együtt töltjük az időnket, és nehogy már itt piszkáljuk egymást, meg ilyenek, meg aha, nem tudom. Aha.
És akkor itt már kimehetsz, vagy ilyenkor még mindig nem?
Hát hogyha, tehát hogyha fel, vagy mi ez, vizsgáztam gyakorlóba, és átmentem, akkor már elkezdődnek a kimenők. Először 3 órás, utána 6, 12 és 24.
Ú,
és
ez már nagyon nagy bizalom, hogy egy napra eltűz, és máshol.
És 72 is van még.
Hát az már mesterben van.
Igen, bocsánat.
Igen. Meg direkt ilyen így fel van építve, hogy mennyi időt mehetünk ki, tehát hogy először 3 órát, hogy így onnan még ugye csak így kidugjuk a fejünket a rehabról, aztán megyünk is vissza, hogy így hozzá tudjunk szokni újra a kinti világhoz, mert azért általában úgy vagyunk itt, akik bejövünk rá abra, hogy már az utóbbi éveinket úgy éltük meg, hogy be voltunk drogozva mindig, és akkor így nem nagyon... Tehát, hogy a legtöbb ember nagyon szorong, amikor kimegy a rehabról így először, mondjuk egy 3 órás kimenőre, én is nagyon szorongtam például az emberektől, és akkor így hozzá kell szoknunk újra, hogy hogyan működjünk így a társadalomban, meg igazából így tényleg drogozás nélkül.
Ez milyen érdekes, nem, hogy a rehab először fölkészít saját magára, hogy te most itt leszel benn, és akkor ha arra már fölkészültél, akkor jön az, hogy elkezd felkészíteni arra, hogy
ott leszel,
ott leszel kint.
Ahonnan jöttél.
Igen, hogy ez mind a kettő egyébként elég ijesztő. Igen. Úristen, most itt leszek benn, és utána meg úristen, most
és ott ezt is
kint.
Szoktuk mondani a lányoknak, és ma, az esnek is ma mondtam, hogy ugye, vagy beszélgettünk erről, hogy az igazi munka az mindig rehab után kezdődik. Tehát a rehabilitáció az egy védett környezet.
Ez egy szimulátor.
Igen. És hogy az, hogy 3 órás kimenő, ez egy ilyen szép építkezés, de hogy a munka, amit ott a rehabon tanulnak, az akkor kezdődik, hogy ezt adaptálni és használni, amikor már kimentek a rehabról.
Mm-hmm. Igen, de egyébként úgy is van itt a kimenőket, ezek úgy néznek ki, hogy meg kell írnunk egy pontos tervet arról, hogy hol leszünk, mit fogunk csinálni időre pontosan levezetve. Hogy mondjuk, nem tudom, 10 óra 20 perckor indulok a rehabról, és akkor nyilván 13 óra 20 perckor fogok visszaérni a rehabra, mert egy 3 órás kimenő. És ez így be is kell tartani, hogy mondjuk, nem tudom, elmegyek fagyizni x órakor, és utána átmegyek ide, meg oda, meg amoda, és ezt tartanunk kell.
De ez a rehab miatt fontos, vagy magad miatt?
Hát magam miatt is, mert hogyha mondjuk ez így egyrészt nem ad teret arra, hogy azon gondolkozzunk, hogy most elmennénk drogozni, mert tényleg arra figyelünk, hogy kövessük a tervet, és ad egy ilyen biztonságot, az, hogy meg van tervezve. Úgy, mint ahogy a rehabon is ugye vannak csoportok, és mindennek le van írva, hogy mikor van, és ez ad egy ilyen biztonságot tényleg, hogy mindig tudjuk, hogy mi lesz, és hogy mire számíthatunk.
Meg szerintem ez azért is fontos, mert az egy nagy tapasztalat, ugye családokkal is foglalkozunk, hogy legfőképpen a szabályok, keretek csúsznak el, ami tehát minden szülő az olyan, hogy nem tudok neki parancsolni, és sose csinálja azt, amit én mondok, nem jön időre haza, és ugye egy kicsit ezért is fontos, hogy ilyen szoros keretek legyenek, hogy ezt megtanulni újra, hogy igenis vannak keretek és szabályok a kinti életben, vagy hát az életben úgy általában, és ugye ez egy tök jó kondicionálás erre.
Hogy mik a következmények, mert hogy a szabályok meg a keretek, azt gondolom,
roppant kreatívak vagyunk, igen. Nagyon kreatívak vagyunk, vannak egyéni következmények, vannak közösségre kiható következmények, de például azt szoktuk csinálni, ez az egyik kedvencem, ezt mindig elmondom, hogy ha mondjuk valaki terhet tesz a közösségre azáltal, hogy van valami eltitkolt dolga, mondjuk szabályszegés, amit nem vallott be a közösségnek, akkor ezzel ugye terhet tesz a közösségre, mert a közösség viszi ezt, hogy ők sem beszélhetnek erről, hiszen az, hogy léces, ne szólj, nem mondom. Aztán mégiscsak kiderül, és hogy van egy ilyen következmény például, hogy egész nap hátizsákot kell hordani, ami tele van pakolva könyvekkel, és akkor annak a terhét, súlyát érezni kell egy héten keresztül, hogy az mondjuk, és akkor ezt úgy lehet kiváltani, hogy egyre kevesebb könyv legyen benne, hogy kap egy plusz feladatot, hogyha nehezen megy neki mondjuk az asszertivitás, vagy a negatív kritikák visszajelzése, akkor mondjuk mindenkinek mondjon el egy negatív dolgot a viselkedésével kapcsolatban, és akkor kikerül egy könyv. Tehát, hogy ezeket így lehet kiváltani.
Ezt munkahelyeken be kéne vezetni, nem?
Igen, de ugyanakkor meg tök nehéz, gondolom, és ebben is fejlődtetek, meg folyamatosan finomhangoltátok azokat a következményeket, hogy szimbolikus legyen, de azért legyen valódi súlya is, de hason, de ne legyen megalázó, de...
Ja, hát tehát, megalázó hogy... semmiképpen, ez szerintem az a nehéz ebben. Tehát három olyan dolog van, amiért kitiltás jár, ez az erőszak, ugye a szerhasználat, vagy az abstinencia megszegése, illetve a szexuális abstinencia megszegése. Ez a három az, amiért azonnali kitiltás jár. Mi még nem feltétlenül küldünk el valakit azért, ha megszökik. Amúgy meg 3 hét után lehet újra felvételizni. Nekünk az a lényeg, hogy valaki felépüljön, meg hogy tanuljon a hibáiból, meg hogy érezze azt, hogy mondjuk annak, amit tesz, annak van következménye. És hogy a következmény nem az kell, hogy legyen, hogy kirakjuk a rehabról, persze van ilyen, de hogy a következmény az mindig olyan, ami építő jellegű, és abból tanulni lehet. Tehát megpróbálunk erre fókuszálni, hogy ez így működjön.
A következményeket, ezt mindig ti határozzátok meg, vagy van, amiben a közösség dönt, hogy mi legyen így?
Vannak olyan dolgok, amiket mi találunk ki. Például azt hiszem a kávéhívásra vonatkozóan azt lehet, hogy mi találtuk ki. Azt, hogy ha valaki nem iszza meg a kávéját X időpontig, mert be vannak korlátozva, úgy nyilván a kávéfogyasztás is, és hogyha mondjuk valaki nem iszza meg a kávéját, akkor az egész közösségnek elmarad a következő kávéja. Mert az egyrészt azért, hogy ne kelljen kiönteni se tejet, se kávét, másrészt, hogy tényleg ezt így tartsuk. Úgyhogy ez például tökre be van tartatva, és ezt így egymáson figyeljük. Szólunk egymásnak, hogy na, már meg azt a kávét, mert mindjárt 1 óra.
Ja, és az a kávé, ez egy szer, nem? Tehát, hogy igen, az ezek ember azt a kis stimulációt is megbecsüli.
Le vannak azért korlátozva, amire azt gondoljuk, most pont ma volt egy ilyen kérés, hogy mikortól lehet majd energiaitalt használni. De hogy a kávé, napi 2 kávé van, igen. És 10 szál cigaretta. Aha. Tehát, hogy ezt is korlátozzuk azért.
Fú, az nekem sok lenne. El kéne szívni napi 10 szálat. És akkor hogy zajlik egy nap? Tehát, hogy reggel 7-kor frissen, fitten ébredtek?
Igen, először reggelizünk.
7-kor eltaláltam? Tényleg?
Igen, 7-kor. Utána reggelizünk.
De jó, nektek nekem 6-kor kell. Lehet, hogy megyek rehabra.
Igen, ott is van egy ilyen következmény, hogy aki nem reggelizik, az nem kap cigit utána. Tehát, hogy ne legyen az, hogy valakit most hobbiból éhezteti magát, vagy csak durcás, ezért nem hajlandó enni.
A BKV-n ez fordítva van. Úgy szállnak fel utasok, hogy érzed rajtuk, hogy kávé-cigi meg volt reggelire.
És utána van meg az első kávé, ha már ettünk, meg az első cigi. Aztán van egy napindító csoport, amiről így a reggelünkről beszélünk, meg az előző esténkről. Utána, hát ilyen tematikus csoportok szoktak lenni, vagy művészetterápia, vagy színházterápia, akkor ott néha átmegyünk a dogba, mert mondjuk a művészetterápia az a dogba van. Utána ebédelünk, utána még délután is szokott lenni mondjuk forrószékcsoport, vagy megint valamilyen tematikus csoport, vagy ilyen lakógyűlés, ahol így megbeszéljük a sorsunkat igazából, hogy most ki milyen következményt kap mondjuk, vagy ki mehet kimenőre, meg ki nem, meg ilyenek. Tehát így, ja, ez mondjuk egy tök érdekes esemény, én azt szoktam szeretni. Ja, meg igazából tényleg délután is még mondjuk sémacsoport szokott lenni. Általában így 1-2 csoport van délután. Aztán van egy cigitekerő időintervallum, mert az is be van határozva. Akkor rakhatunk zenét. Azt amúgy nagyon szeretem azt is, mert hallgathatunk zenét a tévén. Utána hát van egy fürdés időintervallum, az néha így rá szokott csúszni a cigitekerésre, de meg szoktuk oldani.
Akkor vizes lesz.
Utána pedig vacsora, napzáró és alvás.
De egy közös filmnézés vagy valami?
Hétvégén.
Igen, ez a hétköznapi rutin volt. Hétvégén 1 órával később kelünk, tehát 8-kor, és hétvégén inkább nagy takarítani szoktunk, és utána pedig vagy terápiás filmet, vagy csak valamilyen szabadidős filmet nézünk. Vagy most már így, hogy meleg van, el szoktunk menni túrázni, vagy most voltunk hétvégén sütögetni, amit nagyon élveztem. Tehát ez ilyen, már ilyen totál családias, kempingezős, kiülünk és tüzet rakunk és sütögetünk.
És van, aki ott rehabon szokott rá cigire? Tényleg?
Igen, ezt kár lenne letagadni. Jó lenne, ha nem így lenne, de sajnos van ilyen.
Úgyhogy neked is menni dohány, fog.
Igen. A 8 órás kell is mellé. Szóval, hogy ez egy közösségi program.
És aki kimarad,
az lemarad. Így
főleg kamaszként.
Így van. Tehát, hogy van ilyen, és akkor van, aki kimegy, és akkor visszaáll abba, hogy nem dohányzik, de igen, van olyan, aki. Ezért ez úgy működik, hogy mi ezt a szülőkkel mindig megbeszéljük, hogy nálunk ez egy közösségi program, hogyha a gyerek jelzi, volt olyan, hogy úgy jött be valaki, hogy nem dohányzott, és aztán kértük a szülőt, hogy engedje meg. Nem, ezt most nem vagyok büszke, de...
Mondjuk van egy jó, egy rossz hírünk.
Ezt súlyozni szoktuk egyébként, amikor a szülők így az aggájaikat kifejezik. Két dologgal kapcsolatban szokták az aggájaikat kifejezni, az egyik az iskolai, tehát az oktatás, hogy kimarad a gyerek az iskolából, a másik pedig a dohányzás. Akkor mindig elmondjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ennél most van nagyobb probléma.
Aha, igen.
És hogy a dohányzás az eltörpüle mellett, és azzal, amit foglalkozunk azzal, meg az iskolára is ezt szoktuk mondani, és hogy ezekkel foglalkozunk azzal, amikor a gyerek jobban van, de hogy az első és legfontosabb dolog, hogy a függőséget kezeljük, a kábítószer, vagy az alkohol, vagy a viselkedési függőség kezelése az első szempont, és akkor a dohányzás.
Ezt nagyon jól megemlítetted, hogy a gyerek kimarad az iskolából, mert hiszen bent lakik 3 hónapig nálatok.
6-9.
Na pláne.
3-6-9.
3-6-9, az nagyjából egy tanév, és ha jól tudom, akkor ti abban is speciálisak vagytok, hogy nálatok van iskolai képzés.
Nincs, mert hogy arra elkezdtük. Tehát, hogy elkezdtük ezt, és volt egy időszak, amikor a program aktív része volt az, hogy a gyerekek tanultak. Ez a hétfői nap volt egy pedagógusunk, aki ebben segített. De aztán rá kellett, hogy jöjjünk, hogy ez eltörpül a meglévő problémák mellett, mert hogy a gyerekek nincsenek olyan mentális állapotban, hogy képesek legyenek tanulni. És egyébként ez tök jó, hogy az első jelzés számomra, hogy egy gyerek jobban lesz, az az, hogy elkezdik érdekelni a tanulmányai. Egy olyan gyereket, aki nem járt be az iskolába, aki állandóan lógott, hiányzott, rossz jegyeket szerzett, mindenki ettől van a legjobban kiakadva, ugye a jelzőrendszer is itt kapcsolódik be először, hogy a gyereknek megvannak az óraszámai, senkit nem érdekelt a suli, és hogy elkezd azon gondolkodni, hogyha kimegy, melyik suliba fog menni, hogy fog levizsgázni, hogy fogja bepótolni a hiányzásait, tehát hogy ez egy fontos ilyen fokmérője annak, hogy mennyivel jobban vannak. Na és akkor ezt észrevettük, hogy ugye nem lehet terhelni a gyerekeket, azon kívül ugye az életkori elosztás is egy nagyon komoly problémát jelent, ugye a 13 éves és a 18 éves tök más tanul, ennyire azért nem vagyunk specializáltak az oktatási rendszerre, úgyhogy...
Megszervezni a ballagot.
Hát igen, a szalagavató, gulyatábor. Szóval, hogy igazándiból ez ettől változott, és kevésbé lett hangsúlyos. Mindenkinek tehát mindenki magántanulói státuszban van, ehhez a mi pszichiáterünk, illetve a gyerekpszichiáter, illetve a klinikai szakpszichológus ad egy javaslatot. És aztán, amikor jobban lesz mentálisan, akkor biztosítunk lehetőséget arra, hogy a vizsgáira felkészüljön. És odafigyelünk, hogy ez lehetőleg meg is történjen. Nem volt még a rehab fennállásában olyan gyerek, aki ne tett volna sikeres vizsgát, egy záróvizsgát például.
Nagyon jó.
De az addigra egy belső motiváció által vezérelt?
Igen, amúgy tehát nekem már kin is kicsit megvolt az, hogy szeretnék iskolába járni, de nem voltam rá képes egyáltalán. Mm-hmm. Tehát már egy idő után úgy voltam vele, hogy aludni fontosabb, mert tényleg csak úgy tudtam bejárni suliba, hogyha 4 órákat aludtam, mert drogozással voltam elfoglalva egész éjszaka. Úgyhogy így a suli az olyan, hát nagyon nem voltam benn suliban, meg tényleg nagyon nem tudtam teljesíteni, mert mindig vagy nagyon fáradt voltam, vagy nagyon be voltam drogozva, tehát így nem tudtam teljesíteni, és amúgy itt meg már így tök jó érzéssel gondolok arra, hogy majd visszamehetek suliba egyébként. Meg nekem így tartják a helyemet az iskolámba, mert tök jó, mert ilyen befogadóak erre, hogy én nem úgy változni akarok, és hogy nem azt mondják, hogy hú, drogos vagy, úgyhogy most kirúgunk innen, hanem azt mondják, hogy végzett terápiába visszavárunk, aminek amúgy nagyon hálás vagyok, mert én tényleg szeretem azt az iskolát. Ja, úgyhogy amúgy én már például várom személy szerint, hogy iskolába mehessek.
Szerintem ez ilyen Maslow piramis. Szóval, hogy az elején mindenki az életéért küzd, hogy tudjon aludni, meg enni. És az, hogy a saját magával, tehát az öngondoskodás, az már akkor tud csak megvalósulni, amikor jobban van, és amikor mentálisan már kiegyensúlyozott, meg a pszichés problémái, meg a családi problémák, meg ugye az egész kezelve van. Mert én ezt azért így tök fontosnak tartom elmondani, hogy ugye nagyon sokszor jönnek be úgy családok, hogy a gyereket okolják azért, hogy megromlik a családi dinamika. És ez egy óriási teher a gyereknek, hogy ugye rajta csattan az ostor, hogy minden azért lett rossz. És aztán mi azzal is foglalkozunk a terápián, tehát amellett, hogy mondjuk önismereti képzést és kap a gyerek, és elmagyarázzuk neki, hogy mi miért van, és edukáljuk meg, megtanítjuk uborkát vágni, most ezért, vagy takarítani, vagy a rendszerre és a rendszerességre. Emellett azért mi foglalkozunk a szülőkkel is.
Na ez kőkeményen. Az. Ez az. Hát hiszen a gyereket megjavítjátok, 9 hónap alatt kikalapáljátok, majd visszapottyantjátok ugyanabba.
Hát mi rendszer szemléletben dolgozunk, meg multidisciplináris team, tehát hogy nekünk van gyerekpszichiáterünk, van pszichológusunk, aki a gyerekkel foglalkozik egyéniben, van családkonzultáció, családterápia, a szülőket is tudjuk, tehát hogy nekünk óriási szerencsénk van, mert egy helyen van ez a csomó ellátás, és ez a csomó segítségnyújtási lehetőség, amit egy helyen tudnak igénybe venni. És miközben a gyerekrehabon van, a szülők elkezdenek járni család konzultációra, vagy családterápiára, amiben a gyerek bekapcsolódik.
Elkezdenek járni? Tehát
igen.
Ez mennyire feltétele
ezt,
a rehabon
ez
való?
Tehát ezt mindenki megkérdezi egyébként, mert nehezen hiszik el, hogy a szülők nagyon motiváltak. Egyrészt,
nem is azért kérdeztem.
Igen,
nem
csak
is,
hogy, igen, hogy vannak, hogy akik nehezen hiszik el, hogy a szülők motiváltak. Inkább az szokott lenni a probléma, hogy mennyire látnak rá a szülők a saját, tehát a család rosszul működésére, és mennyire gondolják azt, hogy a gyerek a hibás, és akkor a feladat általában az, ha így érkeznek be, hogy a gyerek a hibás, hogy ezt megfordítani, és a dinamikán onnan dolgozni tovább. De én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, tehát egyrészt feltétele a rehabilitációnak.
Tehát akkor nem költözhet be hozzátok a gyerek, hogyha a szülő nem vállalja azt, hogy...
Nem volt még olyan, hogy a szülő nem vállalta volna. Aha. Inkább ezt mondom. Én nem gondolom, hogy kiraknánk egyébként azért egy gyereket, mert a szülő nem vállalja, és egy speciális eset az mondjuk, ha valaki intézetből jön, vagy hát ugye átmeneti igen. nevelésből, vagy...
Szakellátásból,
igen.
Most arultuk meg most
az előző.
A szakellátásból jön, az megint egy másik kérdés, és ez egy sokkal nehezítettebb terep, de hogy tényleg az a tapasztalat, hogy a szülők azért nehéz, mert lényegesen ritkábban tudunk találkozni, és lényegesen kevesebb információt tudunk átadni, és sokkal lassabban haladnak ők az önismeretben, meg egy csomó minden másban, mint a gyerekek. Szoktak kuncogni a szülők, meg így, amikor a gyerektől olyan kifejezéseket hallanak, hogy asszertív visszajelzés, hogy a szülőim furán néz a gyerekére, aki mondjuk egy fél évvel ezelőtt még csak annyit tudott mondani, hogy ő. Szóval, hogy ez így mindig meglepi őket, de hogy nagyon jól beleállnak a szülők, és nagyon jól veszik az akadályokat, és egy csomó dologra nyitottakká válnak. Nekem tényleg ez a tapasztalatom.
Tehát akkor végül is mondhatjuk azt, hogy akkor felépülő családokkal dolgoztok.
Hát nagyon remélem. Igen. Igen. Ahol intenzívebb segítségnyújtást kap a gyerek. Igen.
Most az jutott eszembe, amellett, hogy dühöt érzek, aztán majd ott leszek dühös, ahol kell, ezt majd elintézem kamerákon kívül, de hogy az jut eszembe ezzel kapcsolatban, amit mondasz, hogy a szülő a gyereket okolja azért, hogy a függőségével a családi dinamikát megbontja, hogy olyan, mintha a gyerek érzékenységét fedné meg, hiszen egy indexpaciens attól mutat tünetet, mert valamit visszatükröz a családból, és hogyha ő az érzelmeit ilyen módon kezeli, akkor hogy fedhetem én ezt meg?
Igen, csak én azt gondolom, hogy ebben a szülők részéről az a nehézség, hogy ugye a saját dinamikájára meg senki nem lát rá, vagy egyáltalán nem is gondolja, vagy nincs erre tapasztalata, vagy nincs erre mintája, hogy mondjuk ránézzen arra, hogy az ő saját családja hogyan működik.
Persze, mindjárt és lebontom igen, a dühöt.
Hogy, jó. Szóval, hogy azért ezzel, tehát, hogy én pont abban látom, hogy nyitottakká válnak. Jó. Legtöbbször.
Mm-hmm. Igen, meg sokszor azért arról is szó van, hogy ezek a szülők hasonló rendszerből jönnek, szóval hogy ezek olyan transzgenerációs mintázatok, amikről már beszéltünk, hogy valóban nem a szándék nincs meg, hanem egyszerűen totálisan eszköztelenek, és maguk se látnak rá arra, hogy hát mitől alakult ki ez a fajta működés, ők is hoznak valamit, és ezek szerint ez egy jó tapasztalás, ha ők ebben kapnak megfelelő segítséget, támogatást, irányítatást, azért akkor képesek olyannyira, elkezdeni.
Figyeljetek, olyannyira, hogy több esetben előfordul, hogy pszichológus, vagy tehát, hogy szakember szülők kerülnek abba a helyzetbe, hogy a gyerekeik egy rehabon kötnek ki. És nem azért, mert egyébként ő tök jó tanácsokat ad, pont tegnap kuncogtunk egy ilyen szülővel, hogy amit mi mondtunk neki, azt éppen előtte való nap ő mondta valaki másnak, de hogy a saját magára alkalmazni egy olyan helyzetben, amiben nem tud objektív lenni, ott nagyon nehéz, és ott tök jól jön a külső segítség.
Igen, igen, meg pont ez fogalmazta úgy előző epizódban a karcos kollégák, hogy hát ők ott szülőszerepben vannak, tehát ő hiába szakember, igen. És lehet, hogy egy csomó mindent tök jól tud, azért vakfoltjai mindenkinek igen. vannak, meg van ez a fajta működés, ahol lehet, hogy ő sem.
És ez neked még mennyi van hátra?
Hát,
vagy ez majd, ez 60-70 év.
Nem úgy, ahogy van a terápiának egy ilyen határozott vége, vagy mondják-e azt, hogy te már eljutottál arra a szintre, hogy utadra bocsátunk?
Én már az utolsó szakaszban vizsgázott ezen a héten, igen. Mm-hmm. Tehát én már mindjárt mester vagyok, ami már tényleg a kiépítkezésről szól nagy részt, meg így a példamutatásról a többieknek, meg ilyenek, így képviselnem kell egy csomó terápiás értéket. Igen, egyébként szerintem elég jól csinálom, ezt azt szoktam mondani, hogy igazából azért jöttem ide, hogy csináljam, hogyha nem akarnám csinálni, akkor elmennék. Szóval nekem ez így megy eget. Nyilván vannak ilyen hullámvölgyeim, de általában meg mindig tartom magam, mert tényleg, ha nem tartanám, akkor már nem lennék benne rehabom. Ja, de hát ilyen 1,5-2 hónapot mondanék, ami még hátra van, inkább 1,5 már így tényleg mesterben már csak 2 nagy kimenő van, amire menni kell, és utána így szülőkkel egyeztetve haza lehet menni.
Pont nyárra.
Ja, igen. Ez egy érdekes időpont arra, hogy kikerüljek, de hát...
Igen, mert nincs suli, nincs ami lekötni.
Igen, de azon gondolkoztam, hogy elmegyek dolgozni, vagy hát itt azt tervezem igazából, hogy keresek magamnak valami munkát, főleg tök jó, hogy most már 18 vagyok, meg van egy csomó ilyen skillem ahhoz, hogy munkát tudjak vállalni, ilyen nemféle felügyelet elfogadása, meg segítségkérés, meg ilyenek, amik eddig nagyon nem voltak meg. Meg kevésbé szorongok már emberek között, úgyhogy most majd szerintem én bízok abban, hogy fogok tudni majd dolgozni, és akkor lesz milekosan nyáron.
És arra van valami megállapodás, vagy stratégia, hogy mi van utána? Tehát kikerülsz, ki vagy pöccintve a fészekből, mert már tudsz repülni, de hogy vissza lehet jönni, hogyha elakadsz, vagy ha bajba kerülsz, vagy ha családdal nem úgy változnak a dolgok, hogy erre...
Hát vannak utógondozói csoportok egyébként, amik így az végzett terápiásoknak vannak, vagy aki elment a rehabról, vannak egyénik, van pszichiáterrel konzultáció, ugyanúgy, mint amíg rehabon voltunk, meg van a séma csoport, amire vissza lehet járni, és amúgy ott szoktam is látni ilyen végzett terápiásokat, ami meg amúgy tök sok reményt ad azoknak, akik még terápiában vannak, szóval ez egy tök jó dolog. És akkor ott igazából ez a része folytatódik, szóval így ez az ilyen védőhálunk, úgymond.
Igen, hogy ugyanúgy... a családkonzultáció is igen, folytatódik.
Igen, ez lesz a védőhálunk, de amúgy tényleg, hogyha valaki visszaesik, vagy megint egy olyan szituációban van, amiben nem tud kikeveredni, szerintem vissza lehet jönni. Igen.
Vissza lehet. Van is több, tehát hogy erre van azért példa, hogy jönnek vissza lányok. És remélem az esnek majd nem kell visszajönnie, de hogy van ilyen, hogy elmennek. Leginkább ez akkor következik be, hogyha valaki mondjuk nem végzett terápiával megy el, hanem úgy érzi, hogy nincs benne több, és ő egyszerűen nem tud már. Azért a bezártság egy nagyon nehéz faktor ebben a tini, hogy is van, műfajban. Mert az, hogy ugye azt írtuk, hogy 3-6 hónap a rehab, de azért egy végzett rehab több mint 6 hónap. És mi sosem kötünk ki időt, meg mindenki egyénileg halad, és nincs ilyen, hogy neked 7 hónapig itt kell maradni, hanem mindenki a saját tempójában végzi el a rehabot, de azért ez egy komoly nehézség, hogy ott a barátok bejöhetnek látogatni gyakorlótól a józan barátok meg, de hogy azért nem az van, ami szokott, és van, akinek ez így elég. És azt mondja, hogy oké, én már józan tudok lenni, biztos vagyok benne, hogy ez nekem menni fog, és mi mondjuk, hogy úristen, nehogy kimenj, mert izé. De, és akkor anyukájának is mondja, hogy anya, én biztos, hogy de, és akkor az anyuka is azt mondja, hogy jó kislányom, gyere, mert a szülőnek is hiányzik a gyereke, és aztán kimennek, és aztán utána visszajönnek, igen. Szóval, hogy ez így, és akkor aztán befejezik a terápiát. Kezdik előről, de hogy végzett terápiával mennek el, ha több lenne.
Te mit érzel ez így a hátralévő időben? Izgalmat? Várod?
Amúgy nagyon szorongsz. Várom már, hogy így kiterjesszem a kinti életemre a benti tapasztalataimat, meg hogy tényleg így alkalmazzam azokat a dolgokat, amiket bent megtanultam. És amúgy van bennem egy kis szorongás ezzel az egésszel kapcsolatban, de azt teszem észre magamon, hogy amint megtervezem tényleg, hogy mit fogok csinálni egy kimenőn, ez a szorongás így elillan. Mert tényleg az, hogy tudom, hogy mi lesz, az ad egy biztonságot. Szóval ilyen szempontból meg így tényleg csak várom, hogy mi lesz kinn, és hogy hogy fog ez menni, meg így a családommal mi lesz, mert azért ők is nagyon sokat dolgoztak azon, hogy én egy jobb helyre mehessek vissza. Szóval leginkább várakozás van bennem egyébként, meg ilyen bizakodás, hogy
és ki tudja, hát, ha még te is a segítő szakmában találod.
Nekünk ez a célunk, hogy legyen egyszer egy olyan, nem is egy, hanem hogy legyenek olyan gyerekek, akik nálunk végeztek, akik aztán majd terápiás segítőként együtt tudnak velünk dolgozni. Tehát, hogy ez lenne a cél, csak ugye mivel egy olyan korosztállyal dolgozunk, akik előtt még ott az élet, és még van egy csomó dolog addig, hogy ők segítőként dolgozhassanak velünk, ez természetesen egy ilyen nagy álom, de azért vannak potenciális kinézetjeink a végzett terápiások közül, és a segítségüket egyébként igénybe is vesszük.
Na hát én kívánom tiszta szívből, hogy ezek az álmok valóra váljanak mind az intézmény számára, mind pedig es életében.
Köszi.
Meg a mind a többiekében, akik most izgulnak esért, hogy ez jól sikerül.
Igen, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Hát kedves szülők és fiatalok, remélem, hogy sikerült kellő bepillantást nyerni az ifjúkori rehabilitáció világába, és megmutatni azt, hogy egyáltalán nem kell félni, mert ez egy valami nagyszerű dolognak lehet a kezdete, és a gyerek a lehető legjobb helyre kerül. Köszönjük szépen Esnek, hogy ilyen bátran vállalta a történetét.
Hát én köszönöm, hogy itt láttam.
Köszönjük Tündinek, hogy ilyen lelkesen küzd.
Köszönjük.
A fiatalokért, Katának, hogy összehozott minket. Tündivel köszönöm szépen, de is Enikének is, hogy itt volt és együtt kérdezett ma velem. Ez volt a Törzsd Velünk Podcast. A podcasttel kapcsolatos linkeket, elérhetőségeket, akár az Erdoknak az elérhetőséget is megtaláljátok majd a kimondható.hu oldalon a podcastunk menüfile alatt. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Törzsd Velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.